Matematikával a járványok ellen. Röst Gergely előadása.
Röst Gergely vagyok, én a Szegedi Tudományegyetemen dolgozom, és van egy, erről fogok beszélni, hogy matematika hogyan segíthet a járványok elleni küzdelemben. Most van egy ez az EpiDelay, ide föltettem a nyitólapra, ez egy kutatócsoport Szegeden, Európai Kutatási Tanács támogatásával, amelyik járványoknak a matematikai modellezésével foglalkozik. De járványokról tanulunk a legkülönbözőbb órákon az iskolában. Tanulunk biológia órán, mik azok a baktériumok, mik azok a vírusok. Tanulunk történelem órán a nagy történelmi járványokról, középkori pestis járványokról, a spanyol náthárról. Tanulunk irodalom órán, például tanuljuk Albert Camus-nek a Pestis című művét. Esetleg valaki olvassa Boccaccio-tól a Decameront, ami szintén járvány idején játszódik, vagy tanuljuk, hogy Ady Endre szifiliszt kapott Nagyváradon, ami szintén egy járványos betegség. Tehát járványok a legkülönbözőbb tanórán fölbukkannak, matematika órán nem bukkannak föl. Most azt szeretném bemutatni ebbe a rövid előadásba, hogy a járványoknak a matematikához is van köze, és a matematika segítségével sok mindent megérthetünk a járványokkal kapcsolatban. Tehát kezdésként csak egy rövid áttekintést a legnagyobb járványokra, hogy milyen súlyosak voltak. Ugye a legnagyobb a középkori pestis járvány a 14. században, amit Fekete Halálnak is neveztek, az néhány év alatt, 4 év alatt pontosabban kiirtotta Európa lakosságának közel a felét. Voltak olyan régiók, ahol az emberek 3/4 meghalt ez alatt a pestis járvány alatt. És Európának körülbelül 100-150 évbe telt, amíg a népesség visszaállt a járvány előtti szintre, olyan súlyos volt. És én gondolom, sokan tudják, hogy egy patkány és egy bolha közös kooperációban terjesztette ezt a pestist. A következő nagy történelmi járvány megint egy pestis, ez a londoni nagy járvány. Ez a 17. század közepén volt, és ez már egy olyan járvány, amit nagyon szeretnek a epidemiológusok, akik járványokkal foglalkoznak, és a matematikusok is. Mert akkor már Londonban részletes statisztikát vezettek hétről hétre, hogy hányan, milyen halálokkal haltak meg. Tehát onnan sajnos nem nagyon nagyon olvasható, de ez egy korabeli iratnak a másolata. Egy héten följegyezték, hogy hány ember halt meg különböző betegségekben. Tehát azon az adott héten volt, aki meghalt skarlátban, volt, akinek beverték a fejét, volt, aki belefulladt a hányásába, és így tovább. És összesen azon a héten 6000 haltak meg, abból 5600-an a pestis miatt. Tehát az adta a halálozásoknak a több mint 90%-át. És akkor itt látható egy ilyen görbe, a halálozási görbe, hogy ez gyakorlatilag csak a járvány miatt volt, hogy így a nagyon kicsiről fölment heti 6000-re a halálozások száma a járvány csúcspontján. Akkor amit még mindenki tanul az iskolában, az a spanyol nátha, ugye a 20. század első felében volt, aminek több első világháború után tört ki, és több áldozata volt, mint az első világháborúnak. És ezen az ábrán 4 halálozási görbe látható. Tehát a vízszintes tengelyen az idő van, függőleges tengelyen a halálozások száma 4 különböző városban. New York, London, Párizs és Berlin. És akkor azt vehetjük észre, hogy ez a 4 görbe nagyon hasonló. Tehát se, ugye London, New York, Párizs, Berlin nagyon messze vannak egymástól, nincsenek közvetlen összeköttetésben, ugye főleg akkor még nem volt olyan egyszerű utazni, mégis a járvány teljesen hasonlóan folyt le mind a 4 városban. Most ebből már gondolhatjuk, hogy itt valamilyen szabályszerűség van, tehát kell lenni valami hátsó oknak, vagy valami mechanizmusnak, ami miatt a járvány, ez a spanyol nátha járvány így zajlott le minden városban. És ezt próbáljuk matematikával megfogni, ezt a szabályszerűséget. És akkor van még sok egyéb, a történelem órán előfordulhatott nagy történelmi járványok. Némelyik ugye még manapság is komoly áldozatokat okoz, csak néhányat említsek, a haiti földrengés, biztos sokan látták a híradóban, utána kolera járvány tört ki, ami miatt 100000-en kerültek kórházba. Akkor vannak olyan járványok, erre talán sokan nem emlékeznek, mert 2002-ben volt a SARS járvány Torontóban, aminek viszonylag kevés halálesetet okozott, 43-at, de ennek ellenére óriási károkat okozott, mivel mindenki fél Torontóba utazni, lemondták a konferenciákat, az üzleti utakat, és így tovább a turisták nem mentek. Tehát összesen egy ilyen járvány is $1 milliárd kárt okozott, úgy becsülik a kanadai gazdaságnak. Tehát a járványok még a manapság is óriási károkat okoznak, mind emberéletben, mind a gazdasági szempontból. Most milyen kérdésre próbálhatunk mi választ adni matematika segítségével? Az egyetemen tanuljuk ezt a modellt, amit most erről most nem fogok beszélni, csak elmondom, hogy ez a középkori pestis járvány, és ezek a színek azt jelentik, hogy melyik évben hol járt a járvány. Tehát ahogy teltek a hónapok, teltek az évek, a járvány innen Dél-Európából így haladt észak felé. És erre van egy nagyon szép matematikai modell, ami ezt leírja, hogy hasonlóan, mint egy hullám, úgy terjedt a járvány Európán keresztül. És akkor ki lehet számolni, hogyha menekülni szeretnénk a pestis elől, mert nagyon sokan elkezdtek menekülni, mikor hallották a hírét, akkor milyen gyorsan kell mennünk, hogy ne érhessen utol minket a pestis. És akkor a heti 15 kilométert kell haladnunk legalább. Most vannak olyan kérdések. Na most képzelje mindenki, hogy ő az egészségügyi miniszter valamelyik afrikai országba, és mondjuk a malária ellen akar küzdeni, a malária súlyosabb az országba. És a maláriát a szúnyogok terjesztik. Tehát különböző lehetőségek vannak. Lehet az, hogy ugye, afrikai országoknak általában nincs sok pénzük, mire költsék azt a keveset, ami van. Ha malária ellen küzdünk, akkor vehetünk vegyszereket, amivel írtjuk a szúnyogokat, hogy a szúnyogok terjesztik a maláriát, akkor kevésbé fog terjedni, ha megöljük a szúnyogokat, vagy vehetünk orvosságot az embereknek. Melyik a hasznosabb felhasználási módja ugyanannak a pénznek? És akkor van nagyon sok hasonló kérdés. Például van oltóanyagunk, de nem elég, nem jut mindenkinek, akinek szeretnénk adni. Akkor el kell dönteni, hogy kinek érdemesebb adni. A falusi embereknek, a városiaknak, időseknek, fiataloknak, kinek adjuk azt a kis kevés oltóanyagot, amennyi van. És akkor vannak még nagyon sok hasonló kérdés van. Például számítunk arra, hogy jön a járvány, és akkor orvosságot szeretnénk elraktározni, ami elegendő legyen, és akkor mennyit vegyünk. Ahhoz valahogy meg kell becsülni, hogy a járvány teljes ide alatt hányan fognak összesen megbetegedni. Akkor van egy másik fajta kérdés, amikor nem az összes megbetegedés a lényeges, hanem az, hogy egyszerre hányan lesznek betegek a járvány csúcspontján, az egy másik kérdés. Mert akkor abból tudjuk például megmondani, hogy mennyi kórházi kapacitásra lesz szükségünk. Na, volt a H1N1 influenza járvány idején volt egy ilyen időpont Angliában, amikor nem volt elég lélegeztetőgép Angliában, és Svédországba kellett vinni helikopterrel a betegeket. Tehát ez is egy másik fontos kérdés, amikor a járvány a csúcspontjára ér, akkor éppen hányan betegek, abból tudjuk megmondani, hogy hány orvosra, hány kórházra lesz szükségünk. És akkor vannak olyan kérdések, amit most meg fogunk válaszolni a következő 15 percben. Az egyik biztos volt itt is már influenza járvány, vagy talán minden évben a Bányai gimnáziumban, és amikor egy osztályba kitör az influenza járvány, akkor egyre napról napra több gyerek beteg és többen hiányoznak, de aztán ide után a járvány véget ér, és még azelőtt véget ér, hogy az egész osztály beteg lett volna. Mindig csak a gyerekek egy része, egyharmada, egynegyede lesz beteg, és véget ér a járvány. Tehát mi az oka ennek? Ez az a kérdés, hogy véget ér a járvány, még mielőtt mindenki megbetegedett volna az iskolában. Egy másik kérdés pedig az, hogy hogyan működnek a vakcinálási programok, hogy lehetnek sikeresek, mikor sose tudunk mindenkit beoltani, mindig van, aki éppen beteg, amikor az oltást adják, vagy az immunrendszere nem reagál, vagy az oltások se 100%-os hatékonysággal. A másik kérdés erről fog szólni, amit meg fogunk válaszolni, és hogyan lehet kiszámolni, hogy hány embert kell minimálisan beoltani ahhoz, hogy megakadályozzunk egy járványt. Kezdjük akkor az iskolai influenza járványjal. Tehát most az a példánk, ez most mondjuk egy japán lányiskola, és akkor itt van itt egy diák, és ugye az influenza ugye úgy terjed, emberek közeli kapcsolatba kerülnek egymáshoz, valakik egymás mellé ülnek egy órán, egyik rátüsszent a másikra, vagy szünetbe összeborulnak egymás nyakával, és akkor átadják egymásnak. Most akkor tegyük fel, hogy van ez a diáklány, és akkor ezek más diáklányok, de most egyformának tekintjük őket, és van mondjuk neki 12 ilyen barátja van, akivel olyan kapcsolatban, hogy potenciálisan megfertőzheti. Ha jól számolom, 12 van ebbe a sorban itt. Na most, akkor mindegyiknek vannak további barátaik, akiket ők is megfertőzhetnek. És akkor így fog terjedni az influenza ezeken a kapcsolatokon keresztül. És most képzeljük el, hogy megbetegedett, tehát megváltozott a színe, talán látható, most beteg lett. Tehát nincs jó színben, és mondjuk itt vannak az ő barátai, akik mellette ülnek órán, vagy úgy közel kerülnek egymáshoz, akiket potenciálisan megfertőz, és megfertőz mondjuk négyet. Most minden ilyen kapcsolatnál van valamekkora esélye, hogy átadja a fertőzést, mondjuk itt mondjuk egy a háromhoz az esélye, akkor a 12-ből megfertőz négyet várhatóan. Akkor itt van, akit megfertőzött, ugye azok is ilyen más színűek lettek, akkor ő is, az ő saját kapcsolatain továbbadja ezt, és ott is megfertőzhetnek további négyen. Most akkor ezt a számot, van egy ilyen átlagszám, most jelöljük Q-val, hogy egy ilyen diák hány másik diákot fertőz meg. Jó, legyen ez a szám Q. Ez egy ilyen átlagszám legyen, tehát nem feltétlenül egész, hogy kiátlagoljuk a... Mintha mindenki egyforma lenne, így leegyszerűsítjük a modellt, mert valaki ugye több kapcsolata van, valakinek kevesebb, most mindenki átlagos az iskolába. És akkor hány fertőzés lesz összesen? Ugye az első fertőzött, aki jön az iskolába, megfertőzött Q-t. Az a Q, az is megfertőz további Q-t, akkor az Q négyzet, aztán azok is mindegyike további Q-t megfertőz, az Q a köbön, és így tovább. És akkor ez egy mértani sor, és azt tudjuk összegezni, hát vagy ez a szám lesz, hogyha N lépés után, tehát hogyha N az nagyon nagy, nagyon sok ilyen lépést hajtunk végre, akkor az ugye tart, konvergálni fog, hát lehet, hogy nem mindenki tanulta mi az, de egy ilyen számhoz fog tartani, vagy pedig minden határon túl nő, attól függ, hogy ez a Q nagyobb vagy egy, vagy kisebb, mint egy. Ugye ez a Q már 2, akkor minden lépésben megduplázódik a fertőzések száma. Na most akkor nyilván ez a modell nem teljesen jó, mert ez nem mehet a végtelenségig. Tehát az iskolában is véges számú diák van, tehát nem lehet az, hogy már sok ezerre nő. Tehát ez még csak egy ilyen legelső megközelítés, de a járvány kezdetén ez nagyjából jó. Az első néhány lépésig ez nagyjából pontosan követi, hogy mi történik, aztán később persze már nem. Most ezt a Q számot, hogy a járvány kezdetén egy fertőzött hány új fertőzést generál, ezt R0-al szokták jelölni, és úgy hívják, hogy elemi reprodukciós szám. Na most tegyük fel, hogy már mondjuk az influenza esetén, aki elkapta és fölgyógyul belőle, az immunis lesz ugyanaz ellen az influenza vírus ellen, ugyanaz ellen a törzs ellen, és visszatér az iskolába, ha miután fölgyógyult, akkor már nem kapja el ugyanazt az influenza járvány, ugyanabban az influenza járványban nem lesz újra influenzás. És akkor megint itt van ez a beteg japán iskolás lány, és akkor akiket mondjuk beraktam ebbe a lila dobozba, ők már mondjuk mind fölgyógyultak, elkapták a járványt, túlestek rajta, és immunisak. Vagy oltást kaptak, azért immunisak. Tehát ők már immunisak, és nem kaphatják el. Ugye a korábbi esetben 1 a 3-hoz volt az esélye mindig, hogy a kapcsolataink keresztül valakit megfertőz, akkor meg tud fertőzni 4-et. Most ha ezek már immunisak, akkor 3 maradt csak, akit potenciálisan meg tud fertőzni, tehát átlagosan már csak 1-et fog megfertőzni. Most ahogy halad előre a járvány, egyre több ilyen immunis lesz, és akkor ez a reprodukciós szám, ez az előbb 4 volt, a korábbi esetben 4-et fertőzött meg, de most már csak 1-et tud. Most amikor ez a szám 1 alá csökken, hogy hány új fertőzést tud ő generálni, akkor utána már a járvány gyorsan véget ér, akkor le fog csengeni, hogy akkor minden lépésben kevesebb új fertőzött lesz, mint a korábbi lépésben volt. Tehát ez az oka annak, hogy az influenza járvány véget ér az iskolába, hogy egy alá csökken ez az átlagos új fertőzéseket megadó szám, és akkor utána szépen lecseng már a járvány. Most a másik, a vakcinálás, rátérek a másik kérdésre. A vakcina szó az a tehénből származik furcsa módon, ami latinul vacca, és úgy jöttek rá az oltásnak az alapelvére, hogy észrevették, 1800-as években vagyunk, hogy Angliában a himlő járvány pusztított, de a tehenész lányok nem lettek himlősek. Most ha a biológia fakultációsok is vannak a közönségben, akkor látják, hogy nem teljesen stimmel ez a rajz, de most ezzel ne törődjünk. Szóval nem lettek himlősek a tehenész lányok, és ez kezdett be ilyen legendaként, vagy mitoszként terjedt, hogy ilyen varázserejük van a tehenész lányoknak, ők nem lesznek sose himlősek. És egy Edward Jenner nevű tudós jött rá, hogy ennek mi az oka, tényleg nem lettek himlősek, és ennek az volt az oka, hogy van egy másik betegség, ugye volt az a himlő, ami az emberek között pusztított, és van egy másik betegség, aminek tehénhimlő a neve. És a tehénhimlőt meg az emberi himlőt, azt nagyon hasonló kórokozó okozza, de a tehénhimlő az is meg tudja fertőzni az embereket, de csak egy enyhe betegséget okoz az emberben. Viszont a tehenész lányok, ugye, akik mindig gondozták a teheneket, ők mind megkapták a tehénhimlőt, és ezáltal immunisak lettek az igazi himlő ellen. És azért nem kapták el, amikor az igazi himlő járvány jött. Tehát aki a tehénhimlőt elkapta, az immunis lett az igazi himlőre, és így jöttek rá tulajdonképpen az oltásnak az alapelvére, hogy lehet a szervezetet immunizálni, ha valami hasonló anyaggal stimuláljuk az immunrendszert. És akkor Edward Jenner ugye kísérletet is végzett, hogy igaz-e ez a teóriája, és egy árva gyereket megfertőzött. Hát először tehénhimlővel szándékosan megfertőzte, utána pedig megfertőzte igazi himlővel is, és akkor nem lett semmi baj az igazi himlőtől, és akkor így bebizonyosodott, hogy tényleg immunitást okoz a tehénhimlő, az igazi himlő ellen. Na most már láttuk ezt a reprodukciós számot, hogy ugye egy fertőzöttet, ha berakunk egy populációba, hogy hány másik fertőzést hoz létre, volt ez az R0, reprodukciós szám. Most tegyük fel, hogy vakcináljuk a populációnak egy részét. Mondjuk a P részét, egy 0 és 1 közötti szám a P arányát, beoltottuk egy oltással valamilyen betegség ellen. Akkor ha az oltás nélkül R0 lenne ez a reprodukciós szám, mondjuk én bejövök ide és meg tudok fertőzni valahány diákot, ha fertőzött lennék, hogyha a diákoknak a fele be van itt oltva, akkor csak fele annyit tudnék megfertőzni. Ha a diákok kétharmada lenne itt beoltva, akkor csak egyharmada annyit tudnék megfertőzni, mint az oltás nélkül. Jó, tehát amennyit az oltás, ha P arányban vannak immunizálva egy közösségnek a tagjai, akkor az R0-szor 1-P lesz az, amit ugyanazzal a betegséggel egy fertőzött ember új fertőzést tud létrehozni. És akkor legyen az a kritikus számunk, az legyen P csillag. Ugye ahogy növelem a P-t, akkor ez ugye csökkenni fog. Legyen P csillag az a kritikus érték, amikor ez épp egyre csökken, amikor ez éppen egyenlő 1, és akkor ez a P csillag, egyszerű átrendezéssel megkapjuk, hogy ez a P csillag, ez 1-1/R0. Most azt jelenti, hogyha ennél a kritikus P csillagnál több ember van beoltva, akkor a reprodukciós szám az 1 alatt lesz. Tehát akkor a járvány nem tud kitörni, nem fog elkezdeni növekedni a fertőzések száma. Egy-két szorványos eset lehet, de nagy járvány nem lehet. Hát így lehet kiszámolni, ha ezt az R0-t ezt ismernénk, akkor abból ki lehet számolni ezt a P csillagot, hogy legalább mennyi embert kell immunizálni, hogy ne törhessen ki járvány. És akkor itt van néhány ilyen ismertebb betegségnek. Ugye ez a reprodukciós szám, ez nem egy ilyen univerzális állandó, mint egy fizikai konstans, ezért függ az adott populációtól. Más egy iskolába, más egy nyugdíjas otthonba, AIDS esetén is más Európában, más Afrikában. Tehát ez több mindentől függ, de itt vannak egy ilyen tipikus tartomány, hogy az R0 mondjuk AIDS esetén 2 és 5 között szokott mozogni, kanyaró esetén nagyon magas 12-től 18-ig, és így tovább, a spanyol náthánál 2-3 közöttire becsülik, a szokásos influenzának 2 alatt van, 1,3-1,5 körül. És akkor van ez a képletünk, és akkor abból ki tudjuk számolni az R0, ha ezek a tipikus R0-ak, hogy akkor hány százalékát kell beoltani a népességnek ahhoz, hogy elérjük ezt a szintet, ami fölött már ez a reprodukciós szám 1-nél alacsonyabb, és akkor nem tud járvány kitörni. És ezt úgy hívják, hogy, nem tudom, így hívják-e magyarul, közösségi immunitásnak neveztem én el, tehát amikor egy közösség, nem mindenki immunis a betegség ellen, de hogy összességében elég sokan immunisak, akkor már a populációban nem tud elterjedni a járvány. Na most ez a kérdés, működik ez a gyakorlatban, ez az egyszerű megfontolás, és igen, tehát így sikerült kiirtani a fekete himlőt a 70-es években, mely nagyon súlyos betegség volt, 30% körüli halálozást okozott, aki elkapta, annyi eséllyel belehalt. Hogy a világ minden régiójában az ENSZ indított egy nagy programot, hogy mindenhol e fölé a 86% fölé menjen az oltottsági arány minden régióba, és akkor magától, mikor ezt elérték, akkor utána magától kihalt a himlő. Tehát a fekete himlő az most már nincs, nem is kap senki oltást ellene, mert kihalt ez a betegség. Most más betegségnél nem sikerült még, ugye ez egész a világ minden régiójába el kell érni ezt az oltási arányt, mert ha valahol ezt nem csinálják, akkor ott jelen marad a betegség, és az utazók utána visszaviszik más régiókba. Most ez sajnos működik visszafele is. És erre sok példa van a kanyaróoltás. Európában elmúlt években több kanyarójárvány tört ki, ami korábbi évtizedekben nem volt, mert egyre kevesebb gyerek kapott oltást kanyaró ellen, és bizony, ahol leesett, sok országban volt, Franciaországban, Írországban, Angliában is voltak kanyaró járványok, ahol leesett ez alá a kritikus szint alá a gyerekek oltottsági aránya, ott kanyaró járványok törtek ki. Na most egy kicsit több matematikát fogunk belevinni, egy ilyen egyszerű SIR-nek nevezett modellt szeretnék röviden bemutatni. Ez SIR, ez az angol szavaknak a kezdőbetűből jön. S az a susceptible, ami azt jelenti, hogy valaki fogékony, egészséges, de fogékony a járványra, vagy a betegségre. Tehát ők, akik potenciálisan megbetegedhetnek. Infected, ugye fertőzött, recovered, meg aki már felgyógyult. Most megint föltesszük azt, sok feltételt teszünk föl, hogy elég egyszerű maradjon a modell. Tehát megfeltesszük azt, hogy először is ez ST, ez a T-index, ezt fogja jelölni, hogy hányan vannak ebben az adott SIR csoportokban a T-edik napon. Akkor föltesszük azt megint, hogy egyszerű legyen a dolgunk, hogy mindenki egyforma a populációban, mintha homogén lenne. Föltesszük, hogy egy zárt közösségről van szó, tehát nem lesz benne születés, hogy halálozás. Gondoltunk egy iskolára, ott is nagyjából egy tanéven belül zárt közösség van. És akkor az influenzára gondolhatunk, ott megint aki fölgyógyult a betegségből, tehát aki S-ben van, fogékony a betegség és elkapja, akkor átkerül az I-be. Amíg az I-be van, addig fertőző másokat, de aztán egy idő után felgyógyul és átkerül az R-be, és akkor az ebben a modellben immun is lesz, mint az influenza esetén. Ő már nem kaphatja el még egyszer, aki egyszer elkapta. És akkor megint azt tesszük, hogy ez a fertőzés ez ilyen személyek közötti kapcsolatok útján terjed. Ugye nem minden betegség ilyen, például a kolera, az mondjuk fertőzött ivóvízen keresztül terjed, ott nem számítanak a személyes kapcsolatok, csak ki iszik abból a vízből. És akkor azt is föltesszük, hogy minden a betegeknek a béta része felgyógyul. Tehát mondjuk ez béta 1-2-ed, és van 20 betegünk, akkor másnapra felgyógyul 10. Így átlagosan. És akkor egy matematikai modellt szeretnénk csinálni, és akkor az a kérdés, hogy egyik napon volt valahány fertőzöttünk, akkor hány, vagy fogékonyunk, tehát aki egészséges, hány egészséges lesz a rákövetkező napon. Tehát ugye a tizedik napon volt valamennyi, abból le kell vonni azt, aki közben megfertőződött az elmúlt napon. Azt kell kiszámolni, és annyi lesz a rákövetkező napon. Na most, hogy lehet ezt kiszámolni? Tehát legyen C, az egy diáknak a átlagos napi kontaktszáma, és nagy N lesz az összes diáknak a száma, akkor az S, meg I, meg R-nek az összege a nagy N, és akkor őnekik van N-szer C kontaktjuk, de le kell osztanom kettővel, minden kapcsolat ugye két ember között van, tehát mind a kettőjüknél beleszámoltam ugyanazt. Tehát van N-szer C per kettő kapcsolat összesen egy nap az iskolába, és akkor legyen P annak a valószínűsége, hogy egy ilyen kapcsolat során egy fertőzött meg tud fertőzni egy fogékonyt. Na most ugye nem az összes kapcsolatból lehet fertőzés, mert két egészséges találkozik, abból nem lesz új fertőzés, vagy ha két fertőzött, abból se. Csak abból lesz, hogyha egy fertőzött találkozik, meg egy egészséges találkozik. Tehát ezt ki kell számolnunk, hogy az összes ilyen kapcsolatnak mekkora az arány, azok közül mekkora arányban vannak ilyenfajta kapcsolatok, amik egy S-beli, meg egy I-beli találkozik. Na most egy adott napon, ugye S per N az egészségeseknek az aránya, I per N meg az a fertőzötteknek az aránya. Tehát akkor ez a kétszer S per N-szer I per N fogja megmondani, hogy egy adott ilyen találkozás mekkora eséllyel olyan, hogy egy fertőzött és egy egészséges között van. És minden ilyen találkozás során P eséllyel adódik át a fertőzés, akkor összesen egy nap alatt, ezt most egyszerűsítjük a N-t például meg a kettest, akkor P-szer C per N-szer S-i új fertőzés jön létre, és akkor ezt elnevezem, ezek mind konstansok, a P, meg a C, meg az N, ezt így rövidítés kedvére összevonom egy alfa konstansban. Tehát egy nap alatt van, akkor alfaszor S-szeri új fertőzés jön létre. És akkor már fel tudunk írni egy ilyen rendszert, hogy a rákövetkező napon a egészségesek száma, az előző napi egészségesek száma, mínusz akik az elmúlt nap fertőzöttek meg, azt most számoltuk ki, hogy alfaszor S-szeri. akkor a fertőzöttek száma a rákövetkező napon az annyi, mint a fertőzöttek száma az előző napon, plusz hozzáadjuk az új fertőzötteket, de viszont levonjuk azokat, akik éppen fölgyógyultak, azt tettük föl, hogy ők béta arányba gyógyulnak föl, és akkor a felgyógyultak, akik már valahol fölgyógyultak a járványból, akik már korábban fölgyógyultak, meg akik az elmúlt nap gyógyultak föl. És akkor van egy ilyen egyszerű matematikai modellünk, és akkor ezt már nézhetjük, hogy hogy fog viselkedni. Ennek a kiindulunk valami kezdeti feltét, valami kezdeti értékből, hogy az első napon melyikből hány van, és akkor mindig rá tudjuk számolni a rákövetkező napot. És akkor így már meg tudjuk nézni, hogy hosszabb idő után mi fog történni. Na most így szoktuk rövidíteni ezzel a delta jelöléssel, ami a differencia, tehát a két rákövetkező nap különbsége. Ez jelölés azt mondjuk, hogy ilyen tömör alakban is írható ez a modell. És akkor egyik kérdés, ami minket érdekel, hogy ez a delta i, ugye az mondja meg, hogy hogy változott a fertőzöttek száma egyik napról a másikra, hogy az pozitív vagy negatív. Ugye ez mondja meg, hogy nő éppen a fertőzések száma, vagy csökken. És akkor tehát ez a delta i, ugye meg mennyivel változott a fertőzöttek száma egy adott napon, egyik napról a másikra, akkor innen kiemelünk egy beta szor it-t, akkor látjuk, hogy ez az alfa per beta szor st minusz 1, ennek az előjele dönt, hogy ez pozitív vagy negatív lesz. Szóval mindent nem mondtam el, mert kell még feltételeket tenni az alfa-beta paraméterekre, hogy pozitívak maradjanak a megoldások, de most ebben nem megyünk bele, tehát nem lehet tetszőlegesen béta. Ugye nem gyógyulhat föl egy nap kétszer annyi beteg, mint amennyi van. Tehát erre vannak megkötések, most nem mentem bele a részletekbe, de ha ezt értelmesen határozzuk meg ezeket a paramétereket, akkor mindig pozitívak maradnak a megoldások, és akkor ha az i az pozitív marad, akkor ez fogja eldönteni ennek az előjele, hogy ez a delta pozitív vagy negatíve. Most akkor szintén, hogyha pozitívak maradnak a megoldások, akkor észrevehetjük, hogy az S az egy monoton csökkenő sorozat, az ST. Az mindig csak csökkenni tud. Na most, hogyha... Tehát azt akarom megnézni, hogy ez pozitív vagy negatív. Na most, ha már kezdetben ez negatív, tehát az alfa per beta, szóval a nulladik nappal kezdünk, alfa per beta, szóval s minusz 1 az negatív, akkor mivel az s az csökken, utána ez a szám már csak mindig kisebb lesz, tehát akkor mindig negatív marad. Tehát ha az már kezdetén negatív, akkor mindig negatív marad, és akkor nincs járvány, abban az értelemben, hogy nem fog növekedni a fertőzések száma. Viszont ha ez itt pozitív, akkor kezdetben növekedni fog ez a, kezdetben a delta is pozitív lesz, akkor növekedni fog a fertőzések száma. De viszont az S az monoton csökkenő, tehát ahogy csökken, ha elér egy olyan pontra, hogy ez már negatívvá válik, akkor utána mindig negatív is marad a későbbi időkben, tehát akkor már a járvány le fog csengeni. Tehát a fertőzések száma egy ideig nő tipikusan, és utána meg elkezd csökkenni. Ezt ebből ki lehet okoskodni. Na most, ha nézzük ezt a kifejezést itt, kicsit átrendezem. Ez tehát, hogy ez kisebb vagy nagyobb, mint nulla, az ugyanaz, mint hogy ez az alfa per beta szor S0 kisebb vagy nagyobb, mint 1. És ez éppen a reprodukciós számunk lesz. Ezt gyorsan elmagyarázom, hogy miért. Mert mit fejez ki ez a szám? Ugye alfaszor a járvány kezdetén, az első napokban, az első nap alfaszor S0 szor I0 jelenti az új fertőzések számát. Tehát alfaszor S0 az az egy fertőzött által létrehozott fertőzéseknek a száma. És akkor az 1 per beta, ez ki lehet számolni, lehet házi feladat is, hogyha a betegek beta része gyógyul fel, akkor átlagosan 1 per beta ideig lesznek betegek, 1 per beta napig lesz mindenki beteg, és akkor az átlagos fertőzési időnek a hossza átlagosan 1 per beta, azt megszorozom kezdetben az egy nap alatt generált fertőzések számával, akkor épp megkapom az első fertőzött által összesen generált fertőzések számát. Tehát naponta ennyit fertőz meg, és valahány napig fertőz, ezt a kettőt összeszorzom. Tehát pont visszakaptuk ezt, amit már egyszer mondtam, hogy ez a reprodukciós szám kisebb, mint egy, vagy nagyobb, mint egy, az dönti el, hogy elkezdődik a járvány, vagy nem kezdődik el a járvány. Jó. Na most ezt a jelenséget, ezt már Albert Camus is leírta a Pestisben, innen idézem, hogy ugye tombolt a Pestis Orán városában, és akkor egyszer csak senki nem értette miért, egyszer csak elvonult. látszólag nem történt semmi különleges esemény, és ennek ez volt az oka, hogy ez a reprodukciós szám, ez egy alá csökkent. És akkor utána már a járvány gyorsan lecseng. És akkor az a kérdés, hogy ez az SIR modell, ez működik-e egyáltalán valami valódi szituációban, ugye nagyon leegyszerűsített modell volt, és akkor van egy tankönyvi példa, ami sok tankönyvben szerepel, ez egy angliai bentlakásos iskolának az influenza járvány 1978-ból. Ugye nagyjából egy ilyen bentlakásos iskola, az nagyjából teljesíti a feltételeinket, egy zárt közösség, a bentlakók nagyjából egyformák. És az iskola orvos följegyezte napról napra hányan voltak influenzások, és ezek a kis négyzetek, azok az iskolaorvos feljegyzései, és akkor erre nagyon szépen rá lehet illeszteni egy ilyen SIR modellt, aminek az I függvénye tulajdonképpen ez a pöttyözött itt. Tehát ez nagyon jól passzol ilyen bizonyos körülmények között, már ez egyszerű modell is. Jó, de most hogyha például itt nagyon magas volt a reprodukciós szám, de egy tipikus influenzánál azért jóval alacsonyabb, ha mondjuk 1,25, akkor ki lehet azt is számolni, hogy akkor a gyerekek kétharmada fogja megúszni az influenzát körülbelül. Egy olyan influenza járvány, ahol 1,25 az a reprodukciós szám. Most még ezt szeretném említeni, van ez a sorozat, magyarul gyilkos számok néven mentem, talán sokan ismerik, hogy aki nem ismeri, annak elmondanám, hogy arról szól, hogy ő itt, akit mutatok, ő a Charlie Epps professzor, többiek meg FBI ügynökök, ő az ő testvére, FBI ügynököknek a főnöke, és egy matematika professzor, aki segíti az ő matematikai tudásával a különböző bűnögyeknek a felgöngyölítését. És az első évad harmadik részében az történt, hogy egy ilyen őrült tudós elengedett egy vírust Los Angelesben, és akkor ők fölírták ezt az SIR modellt, amit én is mutattam a táblára ebben a tévésorozatban. Egyébként, hogy őt Appsnek, Charlie Appsnek hívják, ennek magyar oka van. Én pedig a következő van, a Erdős Pál. Ez rám is vonatkozik a csengő. Mindjárt befejezem egyébként. Tehát Erdős Pál, talán sokan hallották, nagyon híres matematikus volt, a 20. század egyik leghíresebb matematikusa, és ő sokat foglalkozott tehetséges gyerekekkel, akik matematikában jók voltak, és őket ő epsilonoknak nevezte. Epsilonnal általában, ha valaki fog analízist tanulni az egyetemen, akkor a nagyon kicsi pozitív számokat nevezzük epsilonnal, vagy jelöljük általában epsilonnal. Ez azért nagyon pici, de okos gyerekeket ő epsilonoknak hívta. És ebbe a sorozatba ő is egy ilyen csoda gyerek volt, tehát a sztori szerint, aki már nagyon 11-néhány évesen ment, 14 évesen ment egyetemre, és így tovább. És akkor innen jött ez az utalás, ez az ő neve Charlie Epps. És akkor befejezésül szeretnék mutatni egy szimulációt erről az R0-ról, amiről beszéltünk eddig. A következő lesz, veszünk 50 gyereket. Nem magyarázom, mi fog történni. Tehát veszünk 50 fős osztályt, mondjuk, és elindítunk ott egy járványt, ahol a reprodukciós szám 1,5 lesz. Azt úgy fogja ez a szimuláció kezelni, az 1,5-et, hogy minden fertőzött 50% eséllyel egy másikat, 50% eséllyel kettő másikat próbál megfertőzni. Most zöldek lesznek a fogékonyak, zöldszínűek, feketék lesznek, akik épp elkapták a fertőzést, ők kell egy kis idő, amíg fertőzőkké válnak, akkor pirosak lesznek, ha felgyógyulnak, akkor kékek lesznek és immunisak. És akkor ezt nézzük, hogy mi fog történni. Na, tehát itt van ugye piros lett az első fertőzött, megfertőzte ezt. Ő is most piros lett, ő megfertőzi ezt. Most ugye véletlenszerű most generálja, úgyhogy nem tudjuk, mi fog történni, úgyhogy nagyon izgalmas, mindig más történik. Mindig csak egyet fertőzött. És közben akik már megfertőzöttek, azok, na most ő kettőt. Ja, akik fölgyógyultak, azok kékek lettek, ők immunisak lettek, és ők be vannak itt keretezve. Most tombol nagyon a járvány, már egyszer elég sokan fertőzőek. És akkor várjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Ez elég súlyos eddig. Jó, tehát 50% eséllyel egyet, vagy 50% eséllyel kettőt próbál megfertőzni. Na most észrevehetjük, próbálok elkapni egy olyan, most már csak ez a kettő van. Most ő próbálta megfertőzni ezt, de az már immunis volt, tehát nem sikerült neki, tehát az elveszett. Hasonlóan itt is ezt próbálták megfertőzni, de hiába, mert ő már immunis volt. És ő ezt próbálja megfertőzni, de már immunis, úgyhogy véget ért a járvány. Tehát itt a statisztika, hogy 13-an elkerülték a járványt. Véget ért a járvány, de még itt ez a 13 zöld, aki elkaphatta volna. Most ugye ez egy véletlenszerű, tehát ha újraindítanám, más történne. Ez a 13, ez súlyosabb, mint ami általában ehhez a reflukciós számhoz tartozik. Jó, hát ennyit szerettem volna mutatni, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott Röst Gergely matematikával a járványok ellen. Az előadás elhangzott 2011. december 8-án.